Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét, Nem éltem még a föld színén. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. A Máté evangélium a 28. fejezetének 18, 19, 20. verseit olvasom. És hozzájuk menvén Jézus szól a végig mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmervén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Avval a rendkívüli szándékkal állok itt előttetek, hogy szeretnénk második kisunokánkat megkeresztelni. És ez a szándék abból a reménységből, abból a hitből származik, hogy ez a kis leány is, mint testvére, bátyja is úgy indult el, hogy kértük, hogy az Úr vezesse őt egy életen keresztül, ő találjon majd rá, ő hívja majd el, és ő előtt tegyen bizonyságot, amikor felnő. Abban a reményben kereszteljük meg a kicsi leányt, hogy ez így fog történni. És ebben része van a szülőknek mindenek előtt, a keresztszülőknek és a gyülekezetnek, mint a nagy családnak is, akik ugyanebben kormányozzák majd őket, hogy ezen az úton járhasson. Hisszük és reméljük azt, hogy ez így fog történni. Hisszük és reméljük azt, hogy amikor majd felnő, amikor már bizonyságot tud erről tenni, akkor vállalja azt az utat, hogy ő is Jézus Krisztus tanítványa lesz. Hisszük és reméljük, hogy ő valóban a keresztjén utat fogja, azt a keskeny utat fogja járni élete során, és reménykedünk abban is, hogy ebben mi mindnyájan társak lehetünk, partnerek lehetünk. Jézus Krisztus, ő érette is meghalt, ő érette is feltámadott, és azt kérjük, hogy valóban és igazán lehessen az ő életének is ura és királya. Engedje az Isten, hogy így lehessen. Amen. Most pedig valljuk meg a mi drága hitünket, elmondva az Egyetemes Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő íti eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekbe, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ha így van, felejétek, ígérjük. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és köszönjük meg a kicsi gyermeket. Köszönjük az édesanyja megtartott életét is, és arra kérünk, hogy ne csak külsőleg e víz által történjen meg ez a szertartás, hanem valóban belülről, Szent Lelked által hívd el őt is, és tedd a magadévá, és engedd, hogy végigjárja azt az utat, amelyet te jelölsz ki majd számára. Ebben kérünk, segíts nekünk nap mint nap. Krisztusért. Amen. Diana, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Amen. A mindenható Isten kegyelme őrizzen meg tégedet, növelje fel családodnak, népegnek, egyházadnak javára. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige meghallgatására, és énekeljük a 392. dicséretünket mind az 5 versével. Ez az énekünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged, mert te vagy a szeretet is, meg te vagy egyedül jó is, és rajtad kívül senki sem az. Köszönjük, hogy gondunkat viseled, hogy ismersz, figyelsz ránk, hogy név szerint számon tartva vagyunk általad. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, talán nem is terveztük, mégis így alakult. Köszönjük, hogy hallhatunk téged, és hallgathatjuk azt, ami a javunkra van, a te ígédet, beszédedet, semmihez nem hasonlítható csodálatos szent szavadat. Köszönjük, hogy amit te mondasz, az igaz, igaz rólunk is, igaz az életről is, meg az egész általad teremtett világról is. Segíts nekünk érteni, hinni és elfogadni, amit éppen most hirdettetsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből olvasom, a 24. rész utolsó 4 versét. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, Druzillával egybe, aki zsidó asszony volt, maga elé hivatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Mikor pedig Pál az igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, most eredj el, de amikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívlak téged. Egyszer s mind pedig azt is reményli, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa. Ezért gyakrabban is magához hívatván őt, beszélget vele. Mikor pedig 2 esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lett, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyta. Kedves testvérek, vannak a bibliai történetekben olyan kicsin, gyakran csupán egytagú szavak, amelyeknek a súlya, a jelentősége valójában kicsi vagy szinte nincs is. De mégis egy-egy igeszakaszban, egy-egy történetben a jelentőségük ezeknek az egyébként jelentéktelennek tűnő szavaknak rendkívüli módon fel tudnak erősödni. Igen nagy jelentőségűvé tudnak lenni. Különösen egy-egy nagyon sajátos élethelyzetben, egy szituációban. Ebben a most olvasott történetben ilyen rövid szócska az, hogy most. Úgy van írva, hogy mostan. Most. Ez a szó tulajdonképpen egy pillanatot jelez, egy rövid időt, egy élethelyzetben való esélyt valamire, ami aztán elmúlik. De amíg van, addig a mostban sok minden eldőlhet, talán örökre. Éppen ezt teszi ezt a szót, hogy most nagy jelentőségűvé a felolvasott bibliai történetben. De egyébként általában is. Ez a most minden ember személyes életébe egyszer, vagy néha többször is eljön. Ez a most. Ez a rendkívüli pillanat. Amikor valamiben az embernek sorsfordítóan nagy dologban döntenie kell. Most. És holnap már nem teheti meg. Most. Amikor például valamilyen lehetőség kapujába ér az ember, vagy amikor valamilyen életesélyt kap, megnyílik előtte egy esély, és vagy él vele, vagy nem. Vagy lép, vagy mozdul, vagy enged, vagy nem. Visszanézve az életünkre, hány fájón elmulasztott most van már mögöttünk. Azt gondolom, mindenki mögött. Hogyha visszagondol az útjára, akkor azt mondja, hogy bárcsak akkor ne így döntöttem volna. Bárcsak akkor azt tettem volna, amit elmulasztottam. Az a baj, hogy az ilyen elmulasztott mostban való esélyek olyanok, hogy nem tudja az ember aztán elfelejteni. Visszatérően újra és újra emlékezetébe jön, és úgy jön elé, hogy elhibáztam. Szörnyű döntést hoztam. Elrontottam mindent. Abban a pillanatban, az élet esélyemnek egy adott pillanatába nem éltem vele, hogy most. És nem csak elfelejteni nem tudja az ember, de visszahozni se, mert örökre elszállt. Örökre eltűnt. És elvitte az esélyt, elvitte a lehetőséget, ami által talán minden mássá lehetett volna az életünkbe. Napi igeolvasásunkban az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, éppen ezt a 24. részt, amelynek a legvégéről fölolvastam ezt a rövid kis történetet. Ott szerepel ez a szó, hogy most. A történet szerint két fiatal, Félix és Druzilla életében a most megírt történet és a most olvasott történetben eljött a pillanat, az a bizonyos most, ami magával hozott számukra egy választási lehetőséget, elhozott számukra egy esélyt, kimondom mit, üdvösség vagy kárhozat, örök élet vagy nem. Nekik akkor dönteniük kellett, és ők döntöttek is. Mint ahogy mi is döntünk. Ahogy eddig is döntöttünk, és ma is fogunk dönteni. Hallgatták Pál apostolt, és Pál apostol szavaiban Isten adott nekik egy esélyt, mert elhozta azt a döntési lehetőséget, a mostat, és ebben a mostban Isten felajánlott nekik valamit. A kegyelmét. Végighallgatták Pált, ahogy ti is végig szenveditek, vagy örömmel végighallgatjátok, amit én most mondandó vagyok. és ki tudja hanyatszor kiki életében. És Félix a végén így szólt. Pál most eredj el, és ha majd lesz alkalmas időm, hívlak újra magamhoz. Most menj el. Milyen jó, hogy kapunk igehallgatás közben Istentől ilyen pillanatokat, esélyt. Milyen jó, hogy Félixhez és Druzillához is elérkezett az égi, mennyei, üdvözítő most esélye. Nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Kik is voltak ők? Félixről tudjuk, hogy rabszolga volt, és rabszolga sorból emelkedett rendkívül magasra. Judea helytartója lett, ugyanabba a rangba és ugyanabba a székbe ült, amibe Pilátus ült, aki Jézus ítéletét meghozta. Azért említem ezt csak meg, hogy rendkívül magasra emelkedett. Egy rabszolga. Feljegyezték róla az egyház történetben, hogy habzsolta az életet, és rendkívül élvezte a hatalmat, nagy mélységből hihetetlen magasságba emelkedett. Egyszerre volt az emberekhez kegyetlen, irgalmatlan. Mindeközben ő maga pompában, fényűzésben élt Heródes király palotájába. Druzilla, a felesége, a harmadik felesége volt már. Druzilla zsidó asszony volt, királyi vérből származott, nagy Heródes unokája, Heródes Agrippa leánya. Feljegyezték róla így, hogy hírhedt szépség volt. Hírhedt szépség volt. Történetünk idején a történészek szerint semmiképpen nem lehetett 20 évesnél idősebb. Fiatalkora ellenére már nagy élet volt ő mögötte is. Egymásra találtak Félixszel. Félixszel való házassága és életmódja a zsidók közt óriási botrány volt. Egy római rabszolgából lett fölöttük uralkodóval összefeküdt. Micsoda ember az ilyen, mondták. Nem szerették a zsidók ezt a közülük való fiatalasszonyt. Félixről tudjuk, hogy pogány volt, és istentelen, vallástalan. Druzillát zsidó módon fölnevelték, de ő is hitetlen volt. Valójában a hit dolgai egyikőjüket se érdekelték. Abszolút nem érdekelték őket a hit dolgai, egyiket se. A vágyaiknak éltek, a testüknek, a kívánságaiknak, a hatalomból származó lehetőségeknek, a minden napnak éltek egyikből a másikba. Hozzájuk érkezett el egyszer Isten nagy kegyelme, a most. Váratlanul. Élték a maguk fiatal, erkölcstelen, dobzódó életét felelőtlenül, amikor egy nap Jeruzsálem felől Cezáreába római katonák egy elfogott embert hoztak megkötözve. Ez az ember volt Pál apostol. Nagyon érdekes, hogy és nem tudta megmagyarázni magának Félix sem, hogy miért érdekelte, miért volt kíváncsi erre a párra? Hiszen napi jelenet volt, hogy valakit elfogtak, és aztán bevitték Cezáreába, és oda kellett állnia az ítélő bíró Félix elé. Mindennapos történet volt, de valamiért izgatta, hogy ki lehet ez a Pál. Tudjátok, testvérek, ebben az a csodálatos, hogy milyen különös módon kerül egy-egy ember útjába az Isten. Érdemes lenne egyszer neked is végig gondolni, hogy hogy került a te utad elé Isten. Mikor és hogyan állt egyszer csak valakiben eléd? Mert itt az történt, hogy egyszer csak ennek a két fiatalnak az élete elé váratlanul odaállt az Isten. Nagyon érdekes, hogy Druzilla is kíváncsi volt erre a párra. Megrendítő testvérek az, hogy egyikőjüket se érdekelte a vallás. Egyikőjüket se érdekelte a hit. Egyáltalán nem érdeklődtek, és mégis történik valami különös dolog, hogy az Isten egyszer csak odaáll eléjük. Pál apostol igehirdetésén keresztül. Isten az igehirdetéseken keresztül áll elénk. Isten az ígében áll elénk, amit hallgatsz. Váratlanul sokszor. Hitetlen vagyok, a vallás nem érdekel, nem foglalkozom vele, tudomásul veszem, hogy vannak ilyenek, talán véleményem van róluk, de nem foglalkozom vele. És egyszer odaáll az utamba az Isten. Készületlenül, váratlanul. Egész biztos, hogy Druzilla, mint zsidó leány, hallhatott a saját népétől erről a párról. És Félix, mint bíró, magasrangú római hivatalnok, éppen úgy, hallhattak róla. Annyit tudhattak, hogy ez a Pál apostol, ez egy Pilátus idejébe halálra ítélt emberről, Jézusról beszél, pedig ez a Jézus meghalt, eltemették, de ez a Pál azt mondja, hogy él. És akármerre jár, erről a Jézusról beszél. És ahol Jézusról beszél, ott az emberek szívébe történik valami furcsa dolog. Néhány nap múlva Félix hívatta Pált. Beültek egy magánbeszélgetésre hármasba. Druzilla, Félix és Pál. És Pál beszélt nekik, így olvastuk, a Krisztusban való hitről. Három dolgot ír le az evangélium, hogy miket mondott nekik Pál. Beszélt nekik az igazságról, az önmegtartóztatásról és az Isten ítéletéről. Erről a háromról. Pál látta, tudta, ismerte őket, tudta, hogy hogyan élnek, tudta, hogy miben élnek. Azt is tudta Pál, ha így maradnak, elkárhoznak, elvesznek. Nagy rizikót vállalt Pál. Tudjátok, hogy kiknek beszélt az igazságról, meg az önmegtartóztatásról, meg Isten ítéletéről? Azelőtt, aki elítéli majd őt, akár halálra, a bírája előtt. Miért nem gondolta meg magát Pál? Nem bölcs dolog azelőtt így beszélni a bíró életéről, meg a házasságáról, akitől függ a sorsom, nem bölcsebb csendbe maradni, nem szólni. Ugyan mi fog történni, ha én megszólalok? De Pál nem tud hallgatni, és megpróbálja őket felébreszteni az állapotukból, mert így a kárhozatba tartanak. Mielőtt Isten bűnbocsátó kegyelméről beszél ennek a két fiatalnak, szól az igazságról, az önmegtartóztatásról és Isten eljövendő ítéletéről. Nagyon súlyos szavak lehettek. Figyelmeztető szavak. De Pál el kellett, hogy mondja. Tudjátok, hogy miért? Mert addig soha nincs kegyelem, amíg az ember nem tudja, hogy kegyelemre szorul. Addig soha nem tapasztaljuk meg Isten kegyelmét, amíg azt nem tudom, hogy igazán Isten kegyelmére szorulok. Amíg ez így könnyen elpattan rólad, soha nem fogod meghallani a szívednek, lelkednek Isten üzenetét, hogy megkegyelmeztem, megbocsátottam neked. Soha. Isten nem hirdet egyetlen embernek sem kegyelmet addig, amíg az ember meg nem érti, hogy kegyelemre szoruló ember vagyok. Addig nincs bűnbocsánat senkinek, amíg nem tudatosul az emberbe, hogy mit is bocsát meg nekem az Isten. Nincs addig bocsánat. Ezért beszél nekik az igazságról, az önmegtartóztatásról és Isten ítéletéről. Mert kegyelemről akar beszélni, bűnbocsánatról, ami mind-mind igaz, nekik szól. De addig nincs bűnbocsánat senkinek, amíg nem válik tudatossá egy emberben, hogy mit is bocsát meg nekem az Isten. Nem a bűneimet, hanem mit? Mit? Melyiket? Hogy hívják? Mi a neve? Amíg ilyen nincs, hiába adná Isten a bocsánatot. Úgyse kell. Nem kell az embernek. Most, amikor Pál elmondta az ige hirdetését, eljött a most Félix és Druzilla számára. Pál elmerte nekik mondani azt, amit senki nem mert a szemükbe mondani. Az igazságot. És közben kénytelenek voltak látni önmagukat. Miközben hallgatták Pált, szembe kellett nézni önmagukkal, meg Istennel is. Nehéz egy ilyen ige hirdetést végighallgatni. Akkor is nehéz volt, és mindig az. Az a beszéd nem simogatott, nem nézte a hatalmukat, az a beszéd nem félt, de féltette őket, és hívta Jézushoz. Azt olvassuk, hogy Félix megrémült, és megrémülve ezt mondta Pálnak, most menj el, majd hívlak. Druzilláról pedig azt olvassuk, hogy hallgatott. Félix megrémült. Azt jelenti ez, hogy Félixbe az igehirdetés hallgatása közben mégiscsak végre megmozdult valami. Megmozdult valami. És megrémült, és félelem töltötte el a szívét. Hallgatta Pált, és megrémült. Mi lesz én velem így? felesége hallgatott. Valamiért úgy tűnik, kőkemény volt a szíve. Látjátok, hogy hogy van ez? Úgy, ahogy Jézus a világ végéről is beszél, hogy ketten vannak a mezőn. Egy házas pár. Az egyik az égbe ragadtatik, a másik ott marad a földön. Látjátok, ketten hallgatjátok az igét. Hányszor előfordul, hogy az egyik megmozdul Isten felé, a másik kőkemény marad. Házas pár, testvérek, barátok. Az egyiket megérinti, a másikról lepereg. Az egyik életre jut, a másik nem. Félix azért rémült meg, mert magára vette a prédikációt. Druzilla azért nem vette magára Isten szavát. Kedves testvérek, Félix megrémült, az izgalmas kérdés azonban most kezdődik. Hát most már mi lesz? Valaki végighallgatja Pál apostolt, végighallgat egy igehirdetést, és hirtelen, mintha szíven találná Isten beszédet. De mi lesz utána? Mi lesz azokkal az igékkel, amelyek az emberbe valamit megmozdítanak? Végre megmozdítanak, végre érinthetik, végre hathatnak rá. De mi lesz utána? Mi történik ezután? Mindig ez a nagy kérdés. És az egész lelki állapotunk pontosan arról beszél, hogy mi szokott velünk történni, ha Isten igéjét meghallgatjuk, és ő érint bennünket, megmozdít bennünket. De mi történik utána? Mindig ezen múlik. Azt olvassuk, hogy itt sajnos nem történt semmi. Semmi jó folytatás nem történt. A megrettenést és megrendülést mentegetés követte. Most menj el, aztán majd meghallgatlak téged. Majd hívlak, de most menj el. Érdekes, tudjátok, hogy Félix nem utasítja el Pált. Nem utasítja el az ige hirdetését. Nem elutasít, hanem mentegeti önmagát. Mentegeti önmagát. Talán majd holnap, talán majd legközelebb. Pál, komoly dolgokat mondtál. Megértettem azokat. Magamra nézve is megértettem azokat. Szeretném komolyan venni, de most menj el, majd. Hány ilyen majd van mögöttünk? Majd. Megértettem, amit az Isten mondott. Magamra vettem, amit Isten mondott. De csak majd, most menj el. Ne maradj itt! Félix megértette, hogy ahogy él, ahogy gondolkozik, az nem jó irány, és abból baj lesz, és megrettent. Mégis azt mondta, most menj el, majd beszélünk még, még meghallgatlak, hívni foglak újra. Kedves testvérek, félelmetes, ha végig gondoljuk, hogy ez a most nem, ez később mindig annyit jelent, hogy sohasem. Az, hogy most nem, megérintett, megrendített, megértettem, rólam szólt, ennyit jegyezzetek meg a mai Isten tiszteletből. Hogy az, hogy most nem, az azt jelenti mindig, hogy sohasem. És akkor mi lesz? És akkor mi lesz velünk? Tudjuk, hogy Félix még sokszor hívatta Pált. Beszélgetett vele, de a most nem jött vissza soha többé. Sokszor végighallgatta még Pált, de soha többé nem jött vissza a most. Kedves testvérek, ez a most nem azzal jár, hogy a szívünk bezárul, és azzal jár, hogy megkeményedik. Akinek a szíve Isten szavára, ami megérinti, talán megrettenti, nem nyílik meg, az mindig tovább keményedik. Így van aztán, hogy évtizedekig templomba ül, és így pattog le róla minden. Egyetért vele, igaz, abszolút nem fog soha semmi történni vele, mert a szív tovább keményedik. Rizikós dolog Isten igéjét hallgatni, testvérek. Nagyon rizikós dolog, veszélyes dolog. Mert az eltolt majdok, a most elhalasztása mindig tovább is keményíti a szívünket. Aztán Isten se tud velünk mit csinálni. És az egész életünket a templomba éltük le. És úgy gondoltuk, nagyszerű, vallásos vagy hívő emberek vagyunk. Csak az Isten nem tudott soha győzni egyetlen dologba se. Soha egybe se. Ha eltolod a mostat, az örök életedet játszod el. Lehet ezzel játszani? Érdemes? Most menj el, Pál. Takaró, menj el. Hagyd abba. Talán jövő héten eljövök. Még meghallgatlak. De most menj el. Vagy én megyek el. A be nem fogadott ige, amikor utolér és nem lesz mostá bennünk, tovább keményíti a szívünket. Így kezdjük elhagyni a vasárnapot, a templomot, a bibliaórát, az igeolvasást, aztán az imádságot, aztán az egészet úgy, ahogy van. Tudjátok, mi az oka? Az elmulasztott most. Így mondja ezt az ige, ma, ha az ő szavát halljátok, figyeljétek, mit mond? Ne keményítsétek meg a ti szíveiteket. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ha elmenekülsz a most elől, játszol az örökké valóságoddal. Játszol az üdvösségeddel. De ha élsz vele, akkor úgy kezdődik az életedbe, keresztény élet, krisztusi élet kezdődik az életedbe. Isten által védett, őrzött, megajándékozott, örvendező élet kezdődik az életedbe. Hasznos, keresztény élet kezdődik az életedbe. Ezért ma köszönjük meg Istennek az áldott most alkalmát. És aki teheti, ne mondja, hogy majd. majd még meghallgatlak. Ha alkalmas idő lesz, aztán nem lesz rá alkalmas idő. Élj a mosttal, áldásul lesz neked. Ezért ma kivételesen hagyok egy kis csendet mindenkinek, mielőtt együtt imádkoznánk. És ha van mit elmondanod az Istennek, mondd el. Ne mondd, hogy majd, most múljon el. Élj vele, áldásul lesz neked. Imádkozzunk. Uram, te tudod, hogy én is sokáig csak játszottam ezzel a mosttal, féltem tőle, féltettem önmagamat. Áldalak azért, hogy mégis eljött az életembe ez a csodálatos most is. És köszönöm mindazt, ami ebből a te dicsőségedre született. Áldom és magasztalom a te csodálatos nevedet, Krisztus Jézus. Kérlek, légy irgalmas itt sokakhoz, akiknek újra és újra eléjük hoztad azt, hogy most, és valahogy mindig kihátráltak, megijedtek, vagy el se hitték. Könyörülj mindenkin, akiben munkálkodik a te ígéd, hogy célba is érjen, és a mostot követhesse az áldott együttlét veled. Köszönjük, hogy lehetséges, ezért kérünk, segíts nekünk ebben. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Az iratterjesztésünkben újdonságként hadd jelezzem, hogy ifjúsági kórusunk első CD-je is megjelent, Zengjen az Úrnak hálaszó címmel, az iratterjesztésben megtekinthető és megvásárolható. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat kedden. 7:30 a férfiak bibliaórája lesz, indul újra a férfi bibliaóra, tehát kedden 7:30 férfiak. Szerda 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00 bibliaóra, csütörtökön délután 5:00 3 csoportba gyülekezeti hittanórák vannak. Az óvodások és az első osztály fent az emeleten, az alsós korosztály a kis terembe, a felsős tagozatosok a nagy terembe. Pénteki ifjúsági órákat jelentem, délután 4 órakor az Agnus csoport, ezek a most konfirmált gyermekek, ők a kis báránykájaink. 5 órakor a Juvenis ifi, 6 órakor a mini ifi, 18:30-kor pedig a nagy ifi Biblia óráit fogjuk megtartani. Vasárnap 10 órakor istentisztelet van, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk, 11:30-től pedig a kórus próbál. Presbiter testvéreket hívom, hogy most közvetlenül az istentisztelet után, tudjátok, hiszen megkaptátok az értesítést már a hét elején közepén, presbiteri gyűlést tartunk, így a presbiter és pótpresbiter testvéreket arra kérem, hogy jöjjenek vissza a templomba. Hadd kérjelek meg bennőtöket, hogy ne kelljen percekig könyörögni mindenkinek, hogy gyere már be, kivételesen hagyjuk ott azokat, akikkel egyébként szoktunk beszélni, ölejétek át, csókoljátok meg, és közöljétek, hogy most fontosabb következik. És gyertek vissza a templomba. Várom szeretettel a presbitereket. És végül hirdetem, hogy jövő vasárnap az istentisztelet után belül lesz a istentisztelet keretén belül lesz a kibúcsúzásom. Tehát jövő vasárnap búcsúzom el a gyülekezettől, 35 évi szolgálat után egy ünnepi istentiszteletem, Kis László lelkész testvérem fogja hirdetni az igét. Tehát jövő vasárnap délelőtt 10 órakor az istentisztelet keretén belül elbúcsúzom hivatalosan a gyülekezettől. Szeretettel hívom a gyülekezet tagjait erre, és már most jelzem, hogy szeretettel várunk mindenkit az azt követő szeretet vendégségre is. Istentiszteletünk végére érkeztünk, csak egyetlen egy verset énekeljünk, Anna, jó? A 462 első versét. 462.1. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem majd a magyar himnuszt.